Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunk mai alkalmán, és újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Ma élő zenében is lesz részünk, majd a szereplőket abban az időben mondanám be, amikor rájuk kerül a sor. Kedves hallgatók, a mai alkalommal a Mi Atyánknak olyan kérdés kéréséhez érkeztünk, amelyet az összes kérés közül Jézus Krisztus jónak látott megismételni. Ilyen kérés nincs a Mi Atyánkban, csak ez. Felolvasnám először ezt a következőt, tehát most már az ötödik kéréshez érkeztünk, és utána felolvasnám a Mi Atyánk teljes szövegének, a Máté evangéliumában levő teljes szövegének a végén, a 6. fejezet 14. és 15. versében Jézusnak a visszatérését erre a kérésre. Mondom, semmelyik más kérést Jézus nem ismételt meg, ezt azonban annyira megismételte, hogy még részleteiben nyomatékosította is. Mondhatnám azt, hogy a Mi Atyánknak, tehát a leghangsúlyosabb kéréséhez érkeztünk a mai napon. Ez lesz a nagy kérdésünk, hogy miért ez a leghangsúlyosabb. Máté evangélium a 6. fejezetében a 12. vers a következőképp hangzik. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ezután jön a 14. és 15. vers, tehát a 6. kérés és a záradék után, ami így hangzik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És még egy igehelyre hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét, szinte ugyanez szó szerint Jézus Krisztus még egy harmadik helyen is megismételte, Márk evangélium a 11. fejezetében, a 25. és 26. versek szerint, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és amikor mindenki nagy ünnepléssel fogadta a menetet, ahogy a Szent Városba Jézus bevonult innen az Olajfák hegyéről, akkor Jézus más tanításai mellett a következőképp szólt, Márk 11. fejezet 25. és 26. verse szerint. És mikor imádkozzak, megálltok. Bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát ami az első dolog, amire először szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy Jézus nagyon hangsúlyozta ezt a kérést, a megbocsátásról szóló kérést. Erre többször is visszatért, nyomatékosította, és az ember elé állandóan odaállította ezt a hatalmas kérést. Ugye a Mi Atyánkban az ember élet legnagyobb kéréseivel van dolgunk. Ezekről beszélünk most néhány hete. Én azt gondolom, hogy Jézusnak ez a visszatérése és ez a nyomatékosítása nem véletlen. Tudnék, hogy ha minden ember magában néz, most akár nem hívő ember, akár hívő ember, azt hiszem, ha őszinte magához, az életének egyik legnagyobb problémáját ott kell, hogy lássa, hogy az ember a természete szerint mennyire nehéz nekünk a megbocsátás. Nem biztos, hogy nagy ügyekben, lehet, hogy kis ügyekben sem tudunk igazán megbocsátani, nem biztos, hogy kis ügyekben, akkor nagy ügyekben, tehát minden ember küszködik az életében ezzel, hogy nehezen megy a megbocsátás. Sőt, az, hogyha bárki bármit elkövet velünk szemben, akár megszólás ér bennünket, akár valami súlyosabb ítélet, akár valami rosszat tesznek velünk, és mi látjuk azt, hogy az az ember mondjuk nem szánt szándékkal tette, hanem hát valami kicsúszott a száján, vagy fáradt volt, vagy meggondolatlan volt, és már éppen hajlanánk is arra, hogy legalább a bensőnkben megbocsássunk neki, ha kívül nem biztosítjuk is a megbocsátásunkról, de az értelmünk, a gondolkodásunk egy csomó érvet keres, hogy ne bocsássunk meg. Például ilyen érveket, hogy hát ha gyorsan megbocsátunk a másik embernek, esetleg elkaphatjuk. Hogy milyen könnyedén vesszük ez azért súlyosabb dolog, amit ő csinált, hát hogyha gyorsan megbocsátunk, akkor nagyon gyorsan fátyol borul az egészre, és az az ember újra meg fogja ezt engedni, ha nem velünk szemben, hát másokkal szemben. Máskor azt az értelmezést adja a gondolkodásunk, hogy Azért ne bocsássunk meg embereknek, mert hát az emberek visszaélnek a megbocsátással. Hát hány és hány olyan példát látunk, hogy azok az emberek, akik olyan három lépés távolságot tartanak, vagy valami összezördülés után azért hát mosolyszünet következik napokig vagy hetekig, azok talán nagyobb eredményt érnek el az életben, legalábbis látszólag, mint azok, akik olyan gyorsan készségesek a megbocsátásra, mert tény és való, hogy az emberi világban hát a megbocsátással nagyon sokan visszaélnek. Éppen azokkal szemben engednek meg sok durva dolgot, akik szelidek és a megbocsátásra készségesek. És ezért is sokszor az emberben bekapcsol egy ilyen magyarázat, hogy ne bocsássunk meg olyan gyorsan, mert akkor az emberek ezzel visszaélnek. Máskor meg a híres mondás jár, ha nem is az emberek tudatában, de valahogy a tudatalattiában, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hát ez egy elég borzalmas mondás, de mert ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez annyit jelent, hogy nem bocsátott meg. De ez olyan nagy-nagy mondás az emberi világban, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ami annyit akar kifejezni, hogy jó, hát most nem zördülünk ezen össze, vagy nem rúgjuk össze a port, de hát azért ezt elfelejteni azért. Mert belátható időn belül azért nem fogom. Lehet, hogy majd, ha megöregszem, elfelejtem, de egy 5-10 éven belül nem lehet erre számítani. Szóval nem tudom, hogy igaznak tetszenek-e látni ezeket a gondolatokat, hogy minden embernek a megbocsátásra való készségével baj van. Az emberi természet azt diktálja, hogy azért amit kaptunk, rosszat, azt számon tartsuk, ne leplezzük olyan gyorsan, és mondom, hogy ezer és ezer érvet szolgáltat az agy, ugye a nagy fejlett emberi agy, hogy az ember ne bocsásson meg olyan gyorsan. Ezért Jézus részéről nem volt szószaporítás, hogy a mi atyánk után az egyik kérése visszatért. Sőt, máskor is ugyanezekkel a szavakkal hangsúlyozta. De lépjünk tovább. Még többet is látunk Jézus részéről. Azt látjuk, hogy Jézus részéről, hogy Jézus más alkalommal viszont egyenesen azt hangsúlyozta, hogy a megbocsátó lelkületnek mindig készen kell állnia az embernél, tehát hogy könnyűszerrel, gyorsan, és nem emlékezve a rosszra kell megbocsátani. És ezt Jézus máskor meg úgy állította be, mint valami nagyon egyszerű, valami nagyon könnyű dolgot. Például Máté evangélium a 18. fejezete többször szerepel a táblán, ezt érdemes elolvasni az egész fejezetet, hiszen a benne szereplő példázat is, a gonosz szolga példázata is a megbocsátásról szól. De emlékezzünk csak, hogy mi váltotta ki ennek a példázatnak az elmondását, hogy Péter odament Jézus Krisztushoz, és megkérdezte, hogy hányszor kell megbocsátani. Hát talán még 7-szer is. Úgy gondolta Péter, hogy ezzel most egy nagy számot mondott, ugye, hogy egy embernek, vagy ugyanolyan típusú vétkekért ugyanannak az embernek, talán még 7-szer is meg kell bocsátani. Meddig mehet el a megbocsátás? Hát csak kell, hogy legyen valamilyen határ. Jó, egyszer-egyszer megbocsátunk, de hogy még 7-szer is? És Jézus azt mondta, hogy nem mondom néked, hogy 7-szer is, hanem 70-szer 7-szer is. Tehát Jézus például ezzel a nagyon egyszerű szólásformával azt akarta nyomatékosítani, hogy a megbocsátásban az ember nem válogathat, nem tarthatja számon, hogy már hányszor megbocsátottam egy embernek ugyanazon azért a vétkért, mondjuk egy szülő a gyerekének, tehát a felnőtt világban is ez sokszor előfordul, hogy szakasztott ugyanazt a hibát követik el az emberek, vagy ugyanazokkal az emberekkel ugyanabba a zsákutcába mennek bele, és akkor az ember felteszi a kérdést, még 7-szer is meg kell bocsátani, vagy hányszor kell megbocsátani, és erre mondta Jézus Krisztus azt, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Úgy gondolom, hogy ha valaki mindezt a latra veti, amiről eddig beszéltem, talán némi ellentmondást is vél látni a Bibliában, vagy Jézus tanításaiban, mert miről beszéltem először, hogy mindenkinek mennyire nehéz a megbocsátás, és Jézus ezért hangsúlyozta olyan sokszor, hogy el kell jutni a megbocsátani tudásig. Máskor meg ugye a második pontban azt hangsúlyoztam, hogy Jézus úgy beszél a megbocsátásról, mint aminek nagyon könnyednek, nagyon természetesnek kell lenni az ember életében. Hát akkor nincs itt egy ellentmondás. Egyrészt a megbocsátani tudás az valami leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Úgy néz ki. Mert olyan nehezen bocsátunk meg. Annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy nekünk igazunk van bennünket sérelemért, miért csinálta a másik, már hányszor csinált ezt a másik, miért nem veszi észre magát. Szóval egyrészt ezt láttuk, máskor meg azt látjuk, hogy Jézus a saját tanítványának, Péternek ilyen magától értetődőnek mutatta be a megbocsátani tudást. Sőt, hogyha még tovább megyünk, Máté evangélium a 5. fejezetében, a 23. és 26. verse között van egy érdekes kijelentése Jézusnak, amikor azt mondja, hogy az Isten elé se menjen úgy az ember, hogy nem bocsátott meg bárkinek. Azt mondja, hogy ha elviszed az ajándékodat a templomba, és Istennek áldozatot akarsz bemutatni, és megemlékezel arról, hogy valakinek panasza van ellened. Tehát nem is biztos, hogy jogosan van panasza ellenem. Nem is biztos, hogy valami tényleges rossz történt, valaki csak beképzeli ezt, hogy valami rossz történt, vagy valami jelekből arra következtet, hogy valami harag van közöttünk. És én tudom, hogy én nem haragszom a másikra, de érzem azt a magatartásán, hogy valami neheztelés van a szívében, akkor Jézus azt mondta, hogy hagyd inkább az ajándékodat az oltáron, menj el és békülj meg a te felebarátoddal. Tehát a megbékélésnek, a megbocsátani tudásnak, a kiengesztelődésnek valami természetes, valami magától értetődő, valami felszabadító hatalmára utalt Jézus. Nincs ez a két dolog ellentmondásban egymás, hogy egyrészt nagyon nehéz megbocsátani, másrészt meg természetesen és gyorsan kell megbocsátani? Én azt hiszem, hogy ha mindezt végig gondoljuk, akkor elérkezünk oda, hogy itt tényleg valami feszültség, vagy valami ellentmondás van. Most az a kérdés, hogy bennünk van, vagy a Bibliában van. A Bibliában van egy ilyen feloldhatatlan ellentmondás, vagy mi nem értettünk meg valamit az életben. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy a két Biblia versből, Jézusnak a kétféle tanításából jó kiindulnunk, hogy a mai igehelyünkről 2-3 alapvető dolgot elmondjunk. Most nem akarok sok mindent elmondani, most 2-3 alapvető dolgot szeretnék csak elmondani, de azt egy kicsit elmélyítve, egy kicsit részletezve. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy valóban a Biblia szerint az emberi természet nem hajlik a megbocsátásra. Az emberi természet felrója a rosszat. A másik embertől számon tartja a rosszat. Amikor Pál apostol a 1. Korintusi levél 13. fejezetében írja a szeretet himnuszát, azért a szeretet himnuszában az egyik legnagyobb kijelentés, hogy a szeretet nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Most szeretném hozzátenni, hogy ez nem következik belőlünk. A szeretet himnusz ez nem úgy beszél erről, hogy ez belőlünk következik, vagy bennünket fel kell világosítani csak és majd belőlünk ez következik. Belőlünk ez nem következik. Belőlünk az következik, hogy felrójuk a rosszat, hogy örülünk a hamissággal, de nem örülünk az igazsággal. Az emberi természetből sajnos masszívan ez következik. Valami annyira eltorzult a mi emberi természetünk, annyira kegyetlen, irgalmatlan és hideg, hogy azt sokszor nem is vesszük észre, csak az élet kis apró helyzetei figyelmeztetnek, hogy most én örülök annak, hogy valaki rosszat tett, vagy beszédtéma nálam állandóan a rossz, hát ezzel kifejezem az egyetértésemet, hogy milyen értékesnek tartom ezeket a dolgokat, hogy valaki valakivel ezt és ezt csinálta, meg a másik mit mondott a harmadikra, meg ez hogy sértette meg. Ugye a mai korban ezt nagyon könnyű elsajátítani, mert a tömegtájékoztatás is, hát millió szám ontja a rossz példákat. Állandóan a rosszról beszélnek az emberek, és a rosszról hallanak. És az emberi természetet ez még inkább felpiszkálja, még inkább aláfűt neki, és a mi emberi természetünkből sajnos nem következik a jó, nem következik a nagylelkűség, nem következik a megbocsátani tudás, nem következik az, hogy mérlegeljünk valamit, amit a másik rosszul tett, úgy, mint ahogy magunknál mérlegelünk, hogyha mi rosszul tettünk. Tehát itt egy teljes szemléletváltásra van szükség. A szeretet himnusza már a teljes szemléletváltásnak az eredményét közli, amikor valaki eljut onnan, hogy együtt örül az igazság, a hamissággal, eljut odáig, hogy nem örül együtt a hamissággal, hanem együtt örül az igazsággal. Mi ennek a teljes szemléletváltásnak a rövid elnevezése? Ezt így mondhatnám, hogy a hitre jutás. Hitre jutás nélkül ne várjunk senkitől se megbocsátást. Amíg az ember nem jut igazán hitre, ameddig bibliai értelemben az ember életben nem születik meg az a csodálatos dolog, amit a Biblia hitnek nevez, addig az embertől ez nem telik ki, hogy megbocsásson a másiknak, és főleg az nem telik ki, hogy állandóan készséges legyen a megbocsátása az élet legváratlanabb helyzeteiben is. Tulajdonképpen mi a hit? A hitről ebből a szempontból a Bibliának két nagy fejezete mond óriási dolgot. Az egyik a zsidókhoz írt levél 11. fejezet, ami a hitről egy klasszikus fejezet, mert ott van a legrövidebb meghatározás mindjárt az első versben, zsidó 11.1-ben, hogy a hit a nem látott dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát tulajdonképpen a hit azért hatalmas ajándék az életben, mert a hittel rendelkező ember lát valamit, amit a másik ember nem lát. Ha most röviden akarom aláhúzni ennek a zsidó 11.1-nek a jelentőségét, azt mondhatnám, hogy a hívő embert nem az jellemzi, már elnézést, hogy veri a mellét, hogy ő hívő, vagy az, hogy ő mindig beszél a hitről, vagy mindig Isten nevét mondja, nem. A hívő embert egy mélyebb emberlátás, egy mélyebb ember szemlélet jellemzi. Lát valamit a hívő ember, amit a másik nem lát. A másik fejezet, ami a hitről ilyen nagyon alaposan beszél, ez a második korintusi levélnek a negyedik fejezete, amelyben Pál apostol arról beszél, hogy egy embert nyomorgathatnak, üldözhetnek, rosszat tehetnek vele, de mégis az az ember látja a láthatatlant. Ez is egy érdekes kifejezés, én sokáig nem értettem ezt, és azt mondtam, hogy ha a Biblia egy ilyen misztikus könyv, hogy látja a láthatatlant, hát én ezzel nem tudok sok mindent kezdeni. Hát én azt látom, amit látok. Most miről van szó, hogy látni kell a láthatatlant? Kedves hallgatók, a mai témánál ezt megérthetjük. A hívő ember látja a láthatatlant, és a nem látott dolgokról meggyőződése van. Tudnék miről? Arról, hogyha egy ember rosszat tesz, ha engem megsért, ha bármi rosszat tesz, az az ember természetesen felelős ezért, de ugyanennyire áldozat is. Ez az, amit csak a hit lát. Csak a hit látja azt, hogy a rosszat elkövetők, tényleg ez igaz, felelősek a rosszért, de a rosszat elkövetők egy kelepcében, egy csapdában vergődnek, áldozatok is, mert belehurkolódtak valamibe, ami rossz, ami talán nekik sem jó, a lelkük mélyén ők se kívánják. Ki kívánja magának a durvaságot, vagy a sértéseket? Hát senki nem kívánja magának. Hát miért adják az emberek másoknak? Az emberek érzik jól, hogy ez nem jó, ez senkinek nem jó, csak egyrészt ugye a kísértések, másrészt a megszokás, harmadrészt, mert azt mondják, hogy mindenki ezt csinálja, hát az életben kell egy ugye Rousseau megfogalmazásával egy egészséges önzés. Tehát azért ugye az, hogy néhányszor a másik embert megsértjük, az még ízt is ad az életnek, ahogy mondják. Tehát ilyen elképzelések viszik távol az embereket a tulajdon legszentebb céljuktól. Tudnék az, hogy ha magunknak jót várunk, akkor miért adunk rosszat másoknak? Na most egy hittel rendelkező ember az pontosan fel tudja mérni, hogy ha a másik ember megsértett, vagy valami rosszat mondott, vagy durva volt, hát akkor igen, én is károsult vagyok, de a legnagyobb károsult ő. Ez az, amit egy hittel nem rendelkező ember nem lát. Egy hittel nem rendelkező ember csak azt látja, hogy velem milyen rosszat tettek. Ez bekerül az agyba, bekerül az emlékezetbe, ez masszívan megmarad, ez csak növekszik, ez nem fog kisebbedni. Velem valaki rosszat tett, az a bolhából is elefánt lesz évek múltán, ha bent marad az emlékezetben. Ez a hittel nem rendelkező ember sajátossága, és nagyon sokszor magunkat is azon kaphatjuk, hogy van-e hitünk, van-e a keresztényeknek hite, hogyha ugyanezt a magatartást látják maguknál. A hittel rendelkező ember magatartása az, hogy akinek hite van, a hit látást ad, a nem látott dolgok valóságát adja. A hívő ember a dolgok háta mögé tud nézni. Látja az emberi cselekedetek mozgatórugóit. Méghozzá megkockáztatnám, hogy a mélyen hívő ember rögtön látja. Ha valaki kötekedik vele, ha valaki elkezd már olyan szavakat használni, tudja azokat az Istentől adott eszközöket, hogy le kell csendesíteni a másik embert, hogy félre kell állni és nem vállalni a konfrontációt. Tehát egy hittel rendelkező ember igenis, ezért nagy dolog a hit, ezért óriási érték a hit, amiért a Biblia aranyhoz is hasonlítja a hitet, ugye a Péter első levél első fejezet 7. versében, ugye az arany a hitnek a jelképe, mert a hívő ember látja a láthatatlant. A hívő ember ezért, amikor látja, hogy a másik ember nem csak felelős, hanem áldozat is, rögtön készséges a megbocsátása, mert tudja jól azt, hogy az embert ebből a nehéz helyzetből, amely nehéz helyzetben a rosszat teszi, csak egy valami emelheti ki, és ez a szeretetnek egy rendkívüli foka, ami tulajdonképpen a megbocsátás. Igen, ám, de itt vetődik fel a nagy kérdés, mindenkiben itt vetődik fel ez a nagy kérdés, hogyan lehet hitre jutni? Mert az nem elég, hogy én azt mondom önöknek, hogy a hit az valami olyan érték, ami az életben a leghatalmasabb érték, amiben tényleg benne van a megbocsátás, benne van a szeretet. Tehát a hitről ne egy olyan fogalmunk legyen, mint egy ilyen fanatizmus, vagy egy ilyen hiszékenység. A hitben tulajdonképpen nagyon sok emberi tulajdonság gyűlik össze. A hitben összegződik például az, hogy ki mennyire nagy lelkű, ki mennyire szereti a másik embert. mert az az ember, aki messze menően mérlegeli a másik ember életét, aki nem csak azt nézi, amit most lát, hogy most milyen rosszat tett az a másik ember, hanem úgy elképzel, hogy én már régen ismerem ezt az embert, hogyan is viselkedett 10 éve, vagy 5 éve, vagy 2 éve, vagy 2 hónappal ezelőtt, vagy most ezt az embert most mi foglalkoztatja, most valami nehézsége van, hogy ilyen rosszul viselkedik. Tehát nem tudom, hogy tetszene kell érezni, hogy ez mind a hitnek a sajátossága, a másikra való figyelni tudás, a másik dolgainak a mérlegelése. Sok szót mondhatnék, de hadd mondjam ezt a régi elkoptatott szót. Tulajdonképp a szeretet. A hit az szeretet. A hit az egy rendkívüli szeretet, ami mérlegeli azt, hogy a másik ember, amikor tesz valami rosszat, mondjuk velem szemben, vagy másokkal szemben, felelős azért, szóval azt nem lehet soha tagadni, felelős, de áldozat is. Ezért hát segíteni kell neki. Ezért hát a segítségnyújtásnak, a szeretetben való segítségnyújtásnak a formája a megbocsátás. Nem azt adom, amit adott. Nem is éreztetem vele, hogy rosszat adott. Nem is rovom fel. Ha most önuralmat gyakorlok is, most nem éreztetem is vele, de nem éreztetem holnap sem, meg holnap után sem, nem emlékeztetem rá. Tehát érezzük, hogy ez valami hallatlan nagy emberi képesség. És hogyha ez bennünk nincsen, és a hitről valóban kimondja a Szentírás az Efézusi Levél 2:9, hogy nem tőlünk való, akkor itt az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet hitünk. Itt az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen szép emberi tulajdonságot elsajátítani, hogyan formálódhat ki a jellemünkben az, hogy mi nem úgy vesszük a dolgokat, ahogy azok megnyilatkoznak, vagy ahogy a többi ember veszi, hanem rögtön, készségesen, mi jó helyre tesszük el a dolgokat, nem úgy, hogy elpalástoljuk a dolgokat, hanem nagyon is cselekvőkészen segíteni akarván a dolgoknak jelenlegi állásán. Hogyan is lehet hitre jutni? Itt van sok embernek ellenérzése megint a hittel szemben, főleg az előbb említett Efézus 2-ből kiindulva, hogy a hit nem tőletek van, Isten ajándéka az. Sok ember széttárja a kezét, és azt mondja, hogy nekem nincs hitem, mert hát ha Isten ajándéka, nekem nem adott az Isten ilyesmit. Más embereknek adott hitet, nekem nem adott, engem nem így neveltek, és ezzel elintézetnek veszi a kérdést. Kedves hallgatók, ez nem így van. A Biblia szerint mindenki eljuthat a hithez. Mindenki részesülhet a hitben. Hát ez az Efézus 2 is világosan mondja, mert ha azt mondja, hogy Isten ajándéka, Istenről ezt mondja a 68. Zsoltár, hogy szórt és adott. Isten mindenkinek akarja adni. Ez nem Istenen múlik. Isten minden embert szeretetteljes emberré, más néven hívő emberré akar formálni. Akkor mi kell ahhoz, hogy az ember hitre jusson, ha Isten ezt nagyon akarja, ha mindenkinek akarja adni ezt? Az élet hétköznapi problémájához ez elengedhetetlen, hogy megbocsátani tudjunk, és ez a hitből következik. Tulajdonképpen mit tett azért Isten, hogy az emberek könnyen a hitre jussanak? Mert a kérdést nem úgy kell feltenni, hogy miért nincs hitünk, hanem a kérdést így kell feltenni, ha Istentől való a hit, akkor a hithez vezető utat is meg akarja könnyíteni az Isten. Isten mindenkinek akarja adni a hitet. Isten mindenkit egy olyan belső meggyőződéssel, bizonyossággal, szeretettel akar felruházni, ami az élet leghétköznapi problémáiban is mindig győzelmeket eredményez, és az ember tényleg egy békés, kiegyensúlyozott és boldog életet élhet. Jézus Krisztus ezt a kérést ezért fogalmazta meg ilyen hangsúlyosan, ezért csak az 5. kérés, mert a hit nagyon érzékeny dolog, a hitre jutásért nem csak azoknak kell fohászkodniuk, akik még messze látják maguktól a hitet, hanem azoknak is, akik talán azt mondják magukról, hogy ekkor és ekkor én elfogadtam a hitet, vagy megtértem, vagy hívővé lettem, de azért tessenek megfigyelni, ez az 5. kérés. Amikor valaki már kérte azt, hogy szenteltessék meg a te neved, kérte azt, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, még az élet mindennapi materiális dolgaiban is azt mondta, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, tehát teljesen már az Istenre akar hagyatkozni, mert ez már 4 kérés, és az 5. kérésben jön ez, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőinknek. Tulajdonképp, hogy hogyan lehet eljutni a hitre, és Isten hogyan adja a hitet minden ember számára, milyen könnyű úton, ez benne van ebben a kérésben is. Mert a kérés úgy kezdődik, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Kedves hallgatók, vessük fel a kérdést. Isten hogy bocsátja meg az ember vétkeit? Ha mi csak ezt az egy kérdést világosan látjuk a Bibliában, hogy Isten hogy bocsátja meg az emberek vétkeit? akkor világossá lesz előttünk, hogy mi a hit, és mi hogyan tudunk megbocsátani másoknak. Ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, csak ezt értsük meg a Bibliából. Isten hogy rendezi el azt a sok rosszat, amit elkövetünk az életben? Isten hogyan ad megbocsátást, hogyan ad bűnbocsánatot az életben? Csak ezt az egy dolgot próbáljuk megérteni. Voltaire, ugye, aki magáról azt mondta, hogy ateista, 18. században volt egy nagyon nagy mondása. A mondás félelmetes, de itt egy kicsit éppen kapóra jön nekünk, és meg fogja könnyíteni a helyzetet, mert Voltaire a következőt mondta nagy gúnyorosan leszólva az Istenről, hogy most ő az Istenről mond valamit, amivel ugye később egy másik mondásával azt mondta, hogy már 100-200 év múlva Istenről nem is fognak emlékezni az emberek. Mindenki elfelejt ezt a badarságot, hogy Isten meg Istenit. Ez a mondás, az előző mondás, amire szerettem volna hivatkozni, ez nagyon egyszerű, még franciául is megjegyezni, ez így hangzik, hogy pardonné, se son métier, megbocsátani. Hát ez az Isten mestersége. Na hát azt mondta Voltaire, hogy ő most az Istenről mondott valamit, amivel jól a vallást odadobta a sarokba. És a kereszténység ki fog múlni, mert ez egy olyan nagy mondás. És ez a valóban nagy mondás. Tessenek még egyszer csak meghallgatni, ki az Isten, mondja Voltaire? Szóval az Isten, hogy meg kell neki bocsátani? Hát ez az ő mestersége, neki kötelező megbocsátani. Az Isten az, akinek a foglalkozása a megbocsátás. Ugye Voltaire állandóan ostorozta az egyháziasságot, és azt mondta, hogy hát miért mennek az emberek, mikor kell az embereknek az Isten? Amikor valami bajba vannak, vagy amikor Istenem, jaj, most segíts meg, bocsáss meg, hogy most megint milyen égbe kiáltó gazemberséget csináltam. Hát akkor az Isten megbocsát, vagy legalábbis azt hiszik azok a jámbor hívők, hogy megbocsátott nekik az Isten, aztán mennek tovább, ugyanolyan gödrökbe beleesnek, megint mennek az Istenhez, hogy Istenem, bocsássál meg. Kedves hallgatók, azért nagy ez a Voltaire mondás, mert ráirányítja a figyelmünket, hogy Isten hogyan bocsát meg. Tényleg a mestersége? Isten olyan, mint egy jóságos apuka, nagypapa? Mindent úgy, jó, meg van bocsátva, fiam. Jó, unokának minden meg van bocsátva. Ilyen az Isten? Ez az ő foglalkozása, a megbocsátás? Mennyire nem ismerte Voltaire az Istent? Ezt én nem rovom föl neki, mert a 18. században végül is ismerni az Istent, évszázadokig a Biblia nem volt az emberek kezében, és az emberek azonosították az egyház visszaéléseit az Istennel, és ezért a fürdővízzel együtt tényleg a gyermekek is kidobták. Azt mondták, hogy az egyház ilyen, akkor Isten sincs. Röviden ez volt a vélemény. Ha az egyház ilyen, vagy ha a keresztények ilyenek, hát akkor Isten sincs. Kedves hallgatók, épp ennél a Voltaire mondásnál valami nagyon nagy dolgot kell megértenünk a Bibliából. Tudnék, a kérdést így vetném fel, hogy a Bibliában, a Biblia szerint mikor van joga Istennek megbocsátani? Mert Isten nem úgy bocsát meg, hogyha neki tetszik, megbocsát. Neki nem tetszik, nem bocsát meg. Istennél ez nem úgy megy, mint a hétköznapi életben. Nem magunkról vegyük a példát, mert ha magunkról vesszük a példát, akkor tényleg egyszer megbocsátok, mert nem tudom én, hát na, kedves ez a gyereknek mondjuk gyorsan megbocsátok, de hogyha egy felnőtt csinál valamit velem, vagy az érdekeimbe ütközik, hát annak már nehezebben bocsátok meg. Egyszer megbocsátok, másszor nem, ez az emberi világban sokszor merő szeszély, nem? Megbocsátok, nem bocsátok. Most olyan kedvembe vagyok, megbocsátok. Nem olyan kedvembe vagyok, akkor mosolyszünet, majd utána talán megbocsátok. Kedves hallgatók, még egyszer fölteszem a kérdést. Istennek mikor van joga megbocsátani? Mert Istennél az erkölcs, a rossznak az erkölcsi rendezése, ahhoz neki jogot kellett kivívni. Isten, ne így képzeljük el, hogy az Isten egyszer hajlandó megbocsátani, másszor talán nehezebben bocsát meg. Az Isten ahhoz, hogy megbocsáthasson, ahhoz sok mindent kellett tennie. Csupán azért a lehetőségért, hogy megbocsáthasson. Mert ha az Isten meg akart bocsátani a rosszért, az elkövetett rosszért, bűnökért az embereknek, akkor először is ezt a rosszat, ezt a bűnt rendeznie kellett. Úgy nem lehet megbocsátani embereknek, hogy rendezetlenül hagyjuk a kérdést. Isten úgy nem bocsátatott meg, hogy jó, hát elkövetitek ezt a rosszat, megbocsátok. Mert ha Isten így bocsátott volna meg, akkor holnap még könnyebben elkövetnénk, holnap után még könnyebben elkövetnénk. Istennek ahhoz, hogy megbocsátasson, rendeznie kellett a bűnnek a végső következményét, tehát tulajdonképpen a bűn végső büntetését valakinek el kellett szenvednie. Ugye ezért mondta Isten Mózesnek, amikor Mózes megkérdezte tőle, Mózes második könyve 33. és 34. fejezete szerint, ezt mondta Isten Mózesnek, aki kérdezte tőle, hogy ki vagy Istenem? Ki vagy te? Adjál nekem segítséget, nyilatkozzál meg előttem, jelenj meg előttem a magad mi voltában, hogy lássalak, hogy ki vagy, mert ebből erőt merítek. És Isten erre azt mondta, hogy én az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten vagyok. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, nagy igazságú, megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Micsoda nagy felelet volt ez. Én kész vagyok a megbocsátásra, de ahhoz, hogy megbocsáthassak, a bűnt nem hagyhatom büntetlenül. A bűnnek következményei vannak. A bűn következményeit valakinek el kell szenvednie. És itt van a nagy bibliai eszme, hogy ahhoz, hogy az Isten megbocsáthasson, szükségszerű volt, hogy magára vegye a bűn következményeit. Szükségszerű volt, hogy magára vegye a bűn büntetését. Szükségszerű volt az, amit Pál apostol olyan megrendítő szavakkal mond el a II. Korintus levél 5. fejezetében, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, mert ő nem próbálta ki mi az, hogy bűn. Az Isten szeretetlenséget soha nem csinált, és soha nem adott erre példát, hogy játszadozni a bűnnel. Isten, aki bűnt nem ismert, bűnné kellett, hogy legyen érettünk. Akinek nem volt tapasztalata, belső tapasztalata a bűn elkövetéséről, Isten eljött erre a világra, és itt is megőrizte az ártatlanságát. Itt sem szerzett belső tapasztalatot. Magyarul soha nem próbálta ki mi az, hogy rosszat cselekedni. Jézus Krisztus tökéletes életet élt, és aki bűnt nem ismert, mégis bűnné kellett lennie. Ez egy döbbenetes, talán az egész Bibliának egyik legszívszorítóbb kijelentése, hogy aki nem ismerte a bűnt, annak magává a bűnné kellett lennie, hogy ő rajta a bűn végső következményét meg lehessen büntetni, hogy ő elszenvedje a bűn végső következményét, mert ha valaki a bűnt igazságosan nem rendezi, nincs joga megbocsátani. Mondok egy egyszerű példát. Hát ha valakinek egy óriási adóssága van, mondjuk van több millió forint adóssága, azt mikor engedik szabadon? Hát ha jelentkezik valaki, aki azt mondja, hogy rendezi, és ő leteszi azt az adósságot. Ő megfizeti helyette, ő leteszi, akkor nyilván minden bíróság el fogja engedni. De hogy valakit azért elengedni, mert mit tudom én, van több száz millió tartozása, és ő ezt bánja, de hát ő ezt nem tudja megfizetni, nyilván, hogy így ez nincs rendezve a dolog, fogságban marad, vizsgálati fogságban marad. De ha valaki jön és kifizeti ezt az adósságot helyette, akkor őrá való tekintettel, hogy rendezte a dolgot, elengedik a bűnös embert. Ezt világította meg Jézus a Máté Evangélium a 18. fejezetében. Minden embernek óriási adóssága van, mert minden ember, mi mindannyian nagyon sokszor elkövetünk rossz dolgokat az életben, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy az életünk leépül, és a történelem élete is leépül. Isten úgy nem tud megbocsátani, hogy ne rendeződnék ez az adósság. Istennek magára kellett vállalni ezt az adósságot, mert senki nem tudta megfizetni. Ezért mondja a Péter apostol első levele, első fejezet 18. és 19. verse, hogy nem aranyon és ezüstön váltattunk meg a mi hiába való életünkből, mert hiszen a bűnadósságot nem lehet anyagilag kifizetni, hanem ártatlan véren, mint az egyszülött bárányén a Krisztusén, tehát Jézusnak magának kellett eljönni, és az adósságunkat úgy rendezni, hogy ne mi halljunk meg egyszer s mindenkorra, hanem ő áll az ember helyébe. Tehát ahhoz, hogy Isten kivívja magának a megbocsátás jogát, ahhoz neki rendeznie kellett a bűnt. A saját életével kellett rendezni a bűnt. A saját halálával kellett rendezni a bűnt. Ez az első dolog, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy Istennél ez nem így van, mint Voltaire elgondolt, hogy hát megbocsátani, hát az ő mestersége. Isten nem bocsáthatna meg anélkül, hogy ne rendezte volna az ember bűnadósságát, a tulajdon életével elszenvedve ennek a bűnadósságnak a végső következményét. És a második dolog, amit megint csak hangsúlyoznom kell, hogy Isten hogy bocsáthat meg, Istennek valami olyan módon kellett rendezni az ember bűnadósságát, hogy ez az embernek állandóan eszébe jusson, és az ember ne tegye felelőtlenné a legnagyobb ellenséggel a bűnnel szemben. Ugye sajnos az emberi életben ez a nagy probléma, hogy mi emberek a végtelenségig felelőtlenek vagyunk, és könnyelműek vagyunk. És igaz az, amit mondtam az előadás elején, hogyha valaki megbocsát nekünk, hajlamosak vagyunk elkapatni magunkat, és több rosszat megengedni azzal az emberrel, akiről tudjuk, hogy elnéző és megbocsát. Ez igaz. Sajnos az életben így van ez, hogy mi emberek sokszor úgy összehúzzuk magunkat olyanokkal szemben, akik úgy nagyon kemények, és nagyon az értésünkre adják, hogy eddig és ne tovább, meg azért ezt ne engedd meg magadnak máskor, mert ez szemtelenség. De ha valaki ezt nem mondja, ha valaki segítőkész, ha valaki szelíd, ha valaki készséges a megbocsátásban, akkor sokszor az ember elkapatja magát, és felelőtlenné válik. Még inkább felelőtlenné válik. Egy esetben nem válhat az ember annyira felelőtlenné, és ez az az eset, ami az isteni megbocsátás esete. Mert Jézusnak nem csak azért kellett meghalnia, hogy rendezze az ember bűnadósságát, hanem azért is meg kellett Jézusnak halnia, hogy Jézus állandóan emlékeztesse az embert, hogy mibe kerül a bűnadósság rendezése és a megbocsátás. Jézusnak valami olyasmit kellett tennie az életben, ami nem egykönnyen megy ki az emlékeinkből és a gondolatainkból. Ha most valaki nem több millió forintot adna az én adósságomért, hanem az én adósságomért mondjuk engem halálra ítélnének, és ő az életét adná az én adósságomért, akkor azt hiszem, hogy ha több millió forintot se nagyon felejtenénk el a jövőben, de azért, hogy valaki az életét odaadja miértünk, azt talán soha nem felejtenénk el, hogy mi valakinek a szeretetéből, valakinek az értünk hozott nemes lelkűségéből, szóval valami fölmérhetetlen áldozatából érhetünk. Én úgy gondolom, hogy egy lénynek a másik lény helyébe állása, hogy nem egyszerűen csak ad valamit érte, hanem a saját életét adja érte, ez az, ami az embert visszatarthatja a könnyelműségtől, visszatarthatja a visszaéléstől. Így is visszaélhetünk, mondom, de ez az, ami a legkevésbé engedi meg, hogy visszaéljünk valakinek a jóságával szemben. Tehát Voltaire kérdésére mit tudunk válaszolni, aki azt mondta nagy gúnyosan, hogy Istennek úgyis az a foglalkozás, hogy megbocsásson. Isten mindig úgyis hűnek fának megbocsát, mint egy rossz szülő, vagy egy nagyszülő, akinek már mibe kerül az, hogy mindenkinek megbocsásson. Neki már nincs akkora felelőssége, mintha ő követte volna el azt a rosszat. Kedves hallgatók, én erre a kérdésre azt tudnám válaszolni, hogyha Jézus szavai szerint, ami így hangzik, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mi ezt állandóan átgondoljuk, hogy mibe került az Istennek az, hogy joga legyen megbocsátani a vétkeinket. Ha ezt mélyen a Biblia alapján átgondoljuk, akkor ez a fölmérhetetlen önfeláldozás, hogy az Isten képes volt erre, amiben ő nem volt vétkes, amiben teljesen ártatlan volt, a vétkezők helyébe álljon, és a maga örökkévaló életét odaadja a teremtményei életéért, és ezt a fájdalmat, ezt a szenvedést elviselte, pusztán azt, hogy emberré kellett lennie, pusztán azt, hogy 33 és fél évig itt kellett élni egy iszonyatos világban, és a legfőbb fájdalmat, hogy Jézus Krisztusnak az atyától távol is kellett kerülni, amikor bűnné lett értünk, és megterhelődött a bűnnel, hogyha ezt az emberek végig gondolnák, és ennek utána járnának, mert Jézusnak a mi atyánk 5. kérésében való kifejezése erre is bíztat, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, ha mi ezt kérjük Istent, hogy Istenünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, hát akkor azt is kell, annak is utána kell járni, hogy hogyan tudja ezt megbocsátani, hogy hogyan képes erre, vagy hogyan van erre joga egyáltalán, mert Isten erkölcsi lény. Még egy nagyon rövid záradékot hadd fűzzek ehhez a gondolatmenethez, azt is tudom, hogy nagyon sok embernek problémája van azzal, hogy Jézus Krisztus áldozatát nem tudja igazán helyre tenni. Mert sok ember úgy gondolkozik, hogy jó, hát Jézus így szerette az emberiséget, hogy az életét kész volt ideadni érte. Na de hát az atya ezt úgy elviselte, a mennyei atya úgy elviselte, hogy Jézusnak mit kell átélni ezen a földön. És sok ember azt mondja, hogy én Jézusban tudok hinni, de egy ilyen Istenben, aki a saját egyszülött fia halálát így végignézte, és méghozzá ő hozta meg ennek a tervét örök időknek előtte, hát én az ilyen Istennel mégse tudok megbékélni. Én azt hiszem, hogy megint csak épp ennél a kérésnél kell, hogy eszünkbe jusson több minden dolog. Így például az, hogy az emberért nem csak Jézus szenvedett. Az emberért nem csak Jézus viselte el ezt az önfeláldozó halált, hanem az emberért az Atya ugyanúgy szenvedett. Mert az Atyának végignézni ezt az egész földi drámát, és az Atyának végig gondolni azt, hogy ez csak egyféleképpen lehet az embert kiemelni a bűnből. Ha én magam az Isten eljövök, ideállok a helyébe, és elszenvedem, ami őt jogosan érné, én jogtalanul elszenvedem, hogy az ember ne éljen vissza a szeretettel és a megbocsátással. Én fölajánlom neki a megbocsátást, az életemmel pecsételem meg, a halálommal. Szóval ezt az Atyának mindezt ugyanúgy át kellett élnie. Ha valakinek kétsége támad afelől, hogy az Atya nem szenvedett ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, akkor két dologra hadd hívjam fel a figyelmét. Az egyik előkép az Ószövetségben az Ábrahám és Izsák története. Ha valaki elolvassa Mózes első könyve 22. fejezetét, ott is felteheti a kérdés, hogy ki szenvedett jobban attól az áldozattól. Izsák, akit fel kellett vinni a Mória hegyére, tehát a Jeruzsálemig kellett, a majdani Jeruzsálemig, és ott a Mória vagy Sion hegyén meg kellett áldozni a Izsákot, ugye Ábrahámnak. Tehát Izsák szenvedett jobban, hogy mi vár ő rá, vagy Ábrahám, hogy mi vár ő rá. Ezt tessenek végig gondolni, ebben most nem akarok belemenni. Az eredmény, azt hiszem, aki ezt becsületesen végig gondolja, mindenkinél az lesz, hogy mind a kettő ugyanolyan mélységében átélte ezt az áldozatot. Nem csak Izsák, hanem Ábrahám is. A másik dolog pedig az, hogy Jézus a földi élete során mindig azt hangsúlyozta, hogy nem ő szereti csak az emberiséget. Ugye ő jött meghozni ezt az áldozatot. Jézus mindig hangsúlyozta azt, amit János 16. fejezetében így mondott, maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya szeret titeket. És a János evangélium a 3. fejezet 16. versében, a legismertebb Biblia versben is azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Az se úgy hangzik, hogy úgy szerette az egyszülött fiú a világot, hogy az életét adta értelem. Ez így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki elnevesszen, hogy aki hisz benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a Biblia szerint az isteni személyek közül az Atya ugyanúgy meghozta ezt az áldozatot. Az Atyának ugyanolyan szenvedés volt, és ugyanolyan áldozat. Jézus Krisztusnak is, és ha valaki még feltenné azt a kérdést, hogy mi van a harmadik isteni személlyel, a Szentlélekkel. Én azt tudnám mondani, hogy talán a harmadik isteni személyről, a Szentlélekről is könnyen belátható, hogy az Isten lelke hányszor szenved, mitől, amikor az emberek visszautasítják ezt az áldozatot. Azt mondja Ézsaiás könyve 63. fejezet, amit Pál apostol visszaidéz az Efézus levél 4. fejezet 31. versében, hogy meg ne szomorítsátok Istennek a ma szent lelkét. Az Atya eltervezte az áldozatot, elkészítette a megváltási tervet, a fiú végrehajtotta az áldozatot, és a Szentlélek azelőtt is, akkor is, meg most is, mi a Szentlélek feladata, hogy minden ember tudatához közel vigye ezt az áldozatot. A Szentléleknek a fájdalma talán kevesebb, mint az Atyáé, meg mint a fiúé, amikor mindannyiunk tudatához közel akarja vinni, és az ember kézzel, lábbal tiltakozik, és nem akar Istenről hallani, vagy talán csak úgy akar hallani, mint Voltaire, aki azt mondta, hogy Istennek az a foglalkozás, hogy megbocsássa. Én nem törődök vele, ő törődik velünk, megbocsát, kész. Én meg élem az életemet úgy, ahogy akarom. Kedves hallgatók, hogyha valaki itt a földi történelemben kifizetne értünk milliókat, vagy ha az életét adná mi értünk, ugye azt olyan nem egykönnyen lehetne elfelejteni. Ugye, tehát finoman fogalmazva, tehát nem egykönnyen lehetne elfelejteni. De amikor az Isten, akinek élete van önmagában, ezt megtette az emberért, ezt el lehet felejteni? Ezt számon kívül lehet helyezni? Vagy erről ne beszéljen senki, vagy ne tudjon senki. Én azt gondolom, hogy mind a három isteni személynek a végtelen nagy szenvedés az osztály része abban, hogy a saját teremtményük az ember az érte hozott áldozatról sokszor hallani se akar. Hogy illusztráljam ezt egy rövid példával, mint hogyha az embernek egy nagy ajándékot akarnának adni, és ezt ingyenesen akarnák adni, mert ezt is hadd tegyem hozzá. Nem egy ügynök, aki becsenget, és akkor majd alkú végén majd kiderül, hogy nem is olyan olcsó az, hanem jó drága lesz. Nem, valaki becsenget, hatalmas ajándékot akar adni, ingyen akarja adni, és erre az ember azt mondja, hogy köszönöm, nem, hogy nem kell, nem is akarok hallani róla. Körülbelül ez az Isten és az emberiségnek a helyzete. De ha valaki ezt szívből imádkozza, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Ha valaki ezt szívből átgondolja, annak az embernek az életében nagyon könnyű lesz valami, és itt válaszolok az előző kérdésre, akkor nagyon könnyen megszületik a hit. És ha a hit megszületik, az ember egy olyan látásra tesz szert, amilyen látása az Istennek volt. Mert az Isten se azt nézte, hogy mit csinált az ember. Ma sem azt nézi, hogy mit csinál az ember. Hanem az Isten is azt nézi, hogy az ember felelős ugyan, de áldozat is. Semmilyen árat nem sajnálok érte, hogy kiszabadítsam ebből a szorult helyzetéből. Ezért itt egy kis szünetet kell tartanom. Mondom, egy kérdéskört beszéltünk meg, hogy hogyan lehet elsajátítani a megbocsátásra való készséget, hit által lehet elsajátítani, hogyan lehet eljutni a hithez, a Krisztus áldozatának a megértése, a megváltás megértése és szívbefogadása által. Ez fejezi ki egy 17. századi mű, Stradellának az Irgalmaz Istenem című műve, amelyet Barna Mária előadásában hallgassunk most. Kedves hallgatók, tovább szeretnék lépni, és a második nagy kérdését teszem fel a mai témánknak, amit, mivel hát elég meleg van, látom, és ha nekem is melegen van, akkor milyen lehet ott a sorok között. Szóval, hogy valahogy felkeltsem a figyelmet még erre az utolsó fél órára, vagy úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy mit kockáztatunk mi azzal, ha nem tudunk megbocsátani másoknak? Tehát én nagyon testközelbe szeretném hozni ezt a kérdést, mert sok ember azt mondja, hogy megbocsátok, hát megbocsátok. Ha nem bocsátok, nem bocsátok, majd valamikor megbocsátok. Szóval nagyon könnyedén vesszük mi ezt az emberi életben, holott láttuk, hogy Isten nem vette könnyedén. Isten, amikor meghozta a maga áldozatát, miben bízott? Abban bízott, hogy ezt az emberek értékelni fogják, hogy erre választ fognak adni. Hogy felhagynak azzal, hogy rosszat rosszra halmozzanak. Isten a legkomolyabb tervet hozta meg a megváltás tervével, ami tulajdonképpen a megbocsátáson alapszik. De sajnos azt látjuk, hogy az emberi világban mi emberek nagyon sokszor játszadozunk a megbocsátással, és nem mérjük fel annak a veszélyét, hogy mit kockáztatunk azzal, ha nem tudunk megbocsátani a másik embernek. Hát először is nyilván fájdalom egy másik embernek, hogyha érzi a feszült viszonyt, esetleg nem csak hetekig vagy hónapokig, de sokszor évekig, évtizedekig. Vajon mit okozott Ézsau, aki ugyan itt maradt Dél-Izraelben, Jákobnak, akinek el kellett menekülni, ugye Háránba, 20 éven át nem tudott neki megbocsátani. Azért gondoljuk meg, hogy ez mit jelent egy ember életében. Mit jelent az, hogy évek, évtizedek mennek el, és valakinek ilyen tudattal kell élni, hogy a saját testvére úgy haragszik rá, hogy legszívesebb egy kanálvízbe megölni. Mit kockáztatunk azzal, hogy nem tudunk megbocsátani? Nyilván egy óriási fájdalom a másik embernek, egy óriási szerencsétlenség a világban, de ezzel persze mi nem nagyon szoktunk számolni, mert mi emberek azt mondjuk, hogy nekünk aztán jogaink vannak, és mi azt teszünk, amit akarunk. Hát itt szeretném egy kicsit üstökön ragadni a gyermeket, hogy erre a kérdésre méltóképp meg lehessen válaszolni. Mert azzal, hogyha nem tudunk megbocsátani a másik embernek, tulajdonképpen a legnagyobb rosszat nem a másiknak tesszük. Azzal, hogy nem tudunk másoknak megbocsátani, az teljesül, amit az első János levél 3. fejezet 15. verse mond, aki azt mondja, hogy aki haragszik a másik emberre, mert hát mi más dolog az, ha én nem tudok megbocsátani, mint hogy haragszom a másik emberre továbbra is. Mi más dolog az, hogyha valaki haragszik a másik emberre, mint gyilkosság. De nem annyira a másik gyilkolása, hanem a saját magunk gyilkossága, saját magunk megöldöklése. Miért? Mert ha én azt fejezem ki az életemmel, a magatartásommal, hogy nem tudok megbocsátani a másik embernek, ezzel mit fejezek ki, hogy te olyan dolgot csináltál, olyan dolgot követtél el, amiből nem lehetett könnyen kigyógyulni. Az nagyon hozzád nőtt, az nagyon rossz dolog, nem lesz a kutyából szalonna, nem tudsz megváltozni, hogyha én tulajdonképpen a megbocsátás visszatartásával egy olyan haragot ápolok a lelkemben, ami azt fejezi ki, hogy nem hiszek abban, hogy a másik meg tud változni. Nem hiszek abban, hogy a másik meg tud jobbulni. Velem is elköveted, másokkal is elköveted. Most elkövetted, holnap is el fogod követni. Nem akarom végigjátszani, végigzongorázni, ezt mi minden van az elménkben. De itt mondanám ki a döntő szót. Az az ember, aki nem tud a másiknak szívből megbocsátani, hiszen Jézus ezt is mondta Máté 18, hogy nem akárhogyan kell megbocsátani, szívből megbocsátani, az előbb-utóbb nem fog tudni megbocsátani saját magának sem. Az az ember, aki nem tud megbocsátani a másiknak, előbb-utóbb a kór tova fog terjedni, és előbb-utóbb lemond arról, hogy ő más tud lenni. Aki lemond arról, hogy a másik ember más tud lenni, az előbb-utóbb lemond arról is, hogy maga meg tud változni, az életben radikálisan meg tud változni. Engedjék meg, hogy ebből a könyvből, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, amelyben van egy külön fejezet erről a mi atyánk erről a kérdésről, és említettem a sorozat elején, hogy ez a sorozatunknak egyik kísérő könyve. A következőt olvasson fel a magyar kiadás 119. oldaláról. Van egy lény, aki ezernyi cselfogással él, és azt akarja elhitetni velünk, hogy hibáink és bűneink rettenetesek. szerinte, Sátán szerint lehetetlenség, hogy Isten a mi imánkra figyeljen, hogy bennünket megmentsen, megsegítsen. Önmagunkban valóban csak gyengeséget láthatunk, és nincs semmink, amivel jogot formálhatnánk Isten kegyelmére. Sátán erővel azt akarja velünk elhitetni, hogy hiába fáradozunk, jellemhibáinkat megváltoztatni úgysem tudjuk. Midőn Istenhez közeledünk, már a fülünkbe súgja, imádnak semmi értelme nincs, mert ilyen és ilyen gonoszságokat követtél el. Vajon nem vétkeztél-e Isten ellen, és nem cselekedtél-e saját lelkiismeretet szava ellen is? Hosszabb az idézet, de talán ennyi elég annak az érzékeltetésére, amit előbb már kimondtam, de most újra aláhúzni szeretnék. Az az ember, aki nem tud a másiknak megbocsátani, aki tele van azzal, hogy mit követtek el ellenem, mit mondott, mit cselekedett, nem lesz ebből az emberből más, az előbb-utóbb önmagára nézve is kiállítja a halálos ítéletet. Nem csak a másikra néz, hogy ő ilyen és nem tud más lenni, hanem önmagára nézve is azt mondja, hogy hát én ilyen vagyok, én nem tudok jobb lenni. Kedves hallgatók, ezt a lelkiállapotot a Biblia lelki halálnak nevezi. Mert bennünket Isten életre és fejlődésre teremtett. Ha valakinek az életében nincs fejlődés, ha holnap nem tud jobb lenni, mint ma, ha holnap nem tud több lenni, mint ma, az halál. A növény vagy állatvilág életében is kimondják ezt, Lukács 13 szavaival miért foglalja a földet is hiába, az halál. És ha valaki nem tud másoknak megbocsátani, itt válaszolnék a kérdésre, mit kockáztat? A tulajdon életét. Magának se fog tudni egy idő után megbocsátani. Elérkezik majd nem csak a 18 év meg a 25 év, elérkezik a 40, 50 meg 60 év az életében, és azt mondja, hogy más ember lettem én? Hát nem is tudok más ember, én már ilyen vagyok, amilyen vagyok. Amikor kisgyermek voltam, és úgy fölnéztem a felnőttekre, jó magasak voltak, és jó messzire kellett nézni, csodáltuk ugye a felnőtteket, egy valami mindig feltűnt a felnőttekben. Egy különös fásultság. Egy lelki fásultság. Én ezt soha nem értettem gyerekkoromban, hogy az emberek hogy tudnak rutinszerűen élni, meg fásultan élni. Mintha hivatalnok lenne mindenki, csak az egyik aktát tolja innen-oda. Az élete aktáit ide tolja, oda tolja, de mintha nem élnének az emberek. Sok emberről volt ez az érzésem, és ezt nem tudtam elgondolni, és gondoltam, hogy ez valami születésbeli rendellenesség, de én sem vagyok már 18, meg 25, meg 35, stb. Éves, és az embernek ezzel meg kell ismerkednie az életben, úgy látszik mindenkinek, akár hitre jutott, akár nem, hogy az emberi életet fenyegeti egy nagyon kóros betegség. Azzal, hogyha nem tudunk megbocsátani másoknak, előbb-utóbb lemondunk önmagunkról, és lemondani önmagunkról ez a halál. És az emberek bizonyos életkoron felül tényleg fásultak, és rutinszerűen élnek, és már csak vonszolják magukat az egyik évtől vagy évtizedtől a másikig. Miért? Mert az életüket itt rontották el. Mert az életük nem újult meg abban, hogyha az Isten nekem 100 000-szer több vétekért még mindig megbocsátott, és még mindig élhetek, akkor én milyen jogon mondom azt a másik embernek, hogy én megbocsátok, de nem felejtek, vagy nem tudok megbocsátani. Milyen jogon? Ez egy annyira nagy igazságtalanság, amit az embereknek rögtön fel kellene fedezniük. De úgy látszik, az emberben óriási erők vannak arra, hogy minden kézenfekvő dolgot víz alá nyomjanak. Hát ha az Isten milliószor több vétket el tudott nézni, és adta a reményt, adta a bizalmat, adta a lehetőséget, hogy megbocsátok, de éppen azért, hogy holnap több legyél, kijavítsd a hibáidat, más ember legyél, hogy fejlődő ember legyél, és ne úgy hagyd el ezt az életet, ahogy ide születtél, hanem hogy többet, több legyél. Ha az ember erről lemond, akkor ez halál. Önmagára nézve is halál. Ha meg egy olyan századba születtünk, mint ez a század, ahol volt néhány eszmerendszer, ami a lemondást, hogy úgy mondjam, elméletté tette. Hát mondjunk le például egy társadalmi osztályról, mert azok gazdagok és kizsákmányolók, hát le kell nyisszantani a nyakukat. Ugye ezt ugye marxizmus és bolsevizmus címen vonult bele a történelembe, de hát ez is azt szuggerálta az emberekbe, hogy csak azért, mert valaki gazdagnak született, vagy egy kiváltságos osztályhoz született, vagy el nem kell tűrni itt a földön, vagy teljesen le kell róla mondani. És egy olyan költő verse fog most felhangozni, aki nem csak a marxizmust fogadta be, meggondolatlan módon nagyon hosszú ideig az életébe, hanem még bizonyos pszichiátriai kezeléseknek is átadta magát, mert a másik ilyen nagy irányzat a pszichoanalízis, ami szintén valami hasonlót akar mondani, hogy a bűntől így meg így lehet megszabadulni. Véletlen se úgy, ami a szabályszerű módja a bűntől való megszabadulásnak, hogy ha valaki ezt elvette, ha valaki meghalt érte, akkor ezért hálás vagyok, nyújtom neki a kezemet, hogy segítsen, és ez a hit. Nos hát, ez a költő biztos kitalálják József Attila, akinek az élete utolsó éveiben írott nagy versei, minthogyha mindig visszhangoznák az Isten nevét. Minthogyha valami óriási hitnek a kereséséről lenne szó. De hova jutott el, ugye mindannyian tudjuk a tragikus halálát a saját életében, miért jutott el az öngyilkosságig? Miért jutnak el az emberek az öngyilkosságig? Én azt hiszem, hogy nagyon sok ember eljut az öngyilkosságig, csak nem meri végrehajtani. Az öngyilkosságig lelkileg azok jutnak el, akikről eddig beszéltem, akik nem tudnak megbocsátani, és előbb-utóbb a kór magukra is átterjed, és maguknak se fognak tudni megbocsátani. Hallgassák meg ezt a verset, tudod, hogy nincs bocsánat, 1937 nyaráról való a vers, egyik legutolsó verse József Attilának, minthogyha csak azt mondta volna ki, amire a kérdéssel válaszolni tudunk, mit kockáztatunk azzal, hogyha nem tudunk megbocsátani? A saját életünket. Ne úgy vegyük, hogy nem tudunk megbocsátani, hát fájdalmat szerzek a másiknak, majd kibírja. Igen, ez is igaz, fájdalmat szerzünk mindenkinek, akinek nem bocsátunk meg. De a legnagyobb és visszahozhatatlan fájdalmak magunknak szerezzük, akik észre se fogjuk venni, annyira elfásulunk az életben, és annyira rutinszerűen élünk, és annyira lemondók leszünk majd, mintha nem is élnénk. A lelki halálnak ez az állapota, ahol persze József Attila például a pszichoanalízist név szerint meg is jelöli, tehát még erről is volt tudomása, és természetesen ajánlom József Attila utolsó két évében írott verseit, a Könnyű fehér ruhában, a Le vagyok győzve, az Isten itt állt a hátam mögött, stb., amiknek a megszólaltatására most nincs időnk, de legalább ezt az egy verset hallgassuk meg, hogy ez a kérdéskörünk is pecsétet nyerjen.
József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánat. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, és ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörödnél, atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsalta, úgy szerette. Csaltál, s így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szévedhez. Vagy vess el minden elvet, s még remélj hű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benne.
Kedves hallgatók, befejezésül a vetítésünk előtt még egyetlen egy gondolatra szeretnék nagyon röviden kitérni. Mondtam, hogy a mai előadásnak csak két-három alapvető gondolata lesz. Az első az volt, hogy Isten hogyan tud megbocsátani, hogyan vívta ki a jogot egyáltalán ahhoz, hogy megbocsáthasson. A második kérdésünk az volt, hogy mit kockáztatunk azzal, hogyha nem tudunk megbocsátani. És a harmadik kérdésünk az, hogy valóban teljesen elfeledetté lehet tenni a rosszat? Amin olyan sokszor gondolkoztak, hogy hát a rosszak megtörténtek, a rossz dolgok megtörténtek. Mondta ugye ez a nagy gondolkodó Augustinus is, hogy azt már maga az Isten sem tudja meg nem történté tenni, ami megtörtént. El lehet teljesen felejteni a rosszat? Lehet a rosszat annyira megbocsátani, hogy az már nem létező legyen? Mert a Biblia ezt mondja ki a Mikiás könyve 7. fejezetében, hogy Isten a tenger mélységébe tudja vetni a rosszat. Ugyanezt mondja a 103. Zsoltárban is, tulajdonképpen a Bibliának ez a két nagy fejezete, a Mikiás 7 és a 103. Zsoltár, ami arról beszél, hogy igen, Isten azzal a képességgel is rendelkezik, hogy a rosszat teljesen el lehet törölni. A rosszat teljesen meg lehet szüntetni. Ez tulajdonképpen a Bibliánk utolsó fejezeteinek a nagy tartalma, hogy az Isten hogyan fogja ezt megtenni. És itt egy bizonyos fejezet, a Jelenések könyve 20. fejezete megint csak sok embernek problémát szerez. Már csak a címénél fogva is, ami bizonyos biblia kiadások, vagy a fejezeteknek címük is van, 1000 éves ítélet. Hát ez meg mit akar jelenteni? Sok ember nem hisz ebben, sok ember azt mondja, hogy csak jelképes. Mások azt mondják, hogy ez már túl sok, itt meg lehet állni, mert ami már a földi történelem befejezése után kezdődik meg az örök élet előtt, 1000 éves ítélet, és egyáltalán 1000 év ez mit is akar mondani. Kedves hallgatók, én ezzel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy itt a földön is már meg lehet szabadulni a kínzó, a gyötrő emlékeitől a rossznak, a megbánással és a megbocsátással. De itt is igaz az, hogy csak az az ember, aki valóban megismeri az Istent, aki valóban megismeri, hogy az Isten a megbocsátásért mit tett, aki valóban hitáltal él, az tudja azt a sok szörnyűséget, amit ezen a világon történik, meg velünk, meg másokkal történik, azt tudja a feledés tengerébe vetni úgy, ahogy, mert ezen a világon tudatilag teljesen kiszabadulni ebből a börtönből nem tudunk. De még József Attila is, hogy mondja a Dunánál című versének a végén, hogy a tettek, amiket őseink elkövettek, békévé oldja az emlékezés. Még ugye a költő is tud kétféle emlékezésre, egy békévé oldott emlékezésről, meg egy nyugtalan, egy csillapíthatatlan, egy olyan szörnyűségekkel teli emlékezésről. Én azt hiszem, hogy itt a földi életben is kétféle emlékezés van. Ha valaki megbánja a rosszat, az Isten elé viszi azt a rosszat, és látja azt, hogy az Isten ezért meghalt, az életét adta, tehát kész megbocsátani minden rosszat, annak a rossz az emlékezetében békévé oldódik. Nem fog fölkelni éjjel, hogy én mit csináltam 10 évvel ezelőtt, nem fog lelkiismeret furdalásba buktásolni, hogy én mi mindent elkövettem, vagy békévé oldja az emlékezet. És megmarad, tény az, hogy megmarad, nem szűnik meg annak az emléke, annak a rossznak az emléke, amit tettünk, vagy velünk tettek, de vagy békévé oldja az emlékezés. A másik emlékezés azonban, amikor az ember ezt nem tudja elrendezni. Amikor az ember nem bán meg dolgokat. Vagy amikor nem kész megbocsátani másoknak, akkor a nyugtalan emlékezés mindig fölszínen tartja, mindig kibillenti az embert a normális életmenetéből, akkor jönnek az idegi lelki betegségek, jön a depresszió és egyéb mély dolgok, amik most az emberek millióit szedik már áldozatukul. Kedves hallgatók, a Biblia kimondja, hogy az 1000 éves ítélet során fogja Isten a rosszat teljesen békévé oldani minden ember tudatában, akinek meg fogja mutatni az Isten, hogy ő mi mindent megtett azért, hogy a rossz egyáltalán meg se történjen ezen a világon, de ha már megtörtént, ő magára vette az összes következményét, és minden embernek fölajánlotta a belőle való gyógyulást. Ezt az 1000 év alatt fogja Isten a legmesszebb menőkig bemutatni minden embernek, hogy minden emberért mennyit fáradozott az Isten, az Atya, a Fiú és a Lélek állandóan, folyamatosan a világ egész történelme alatt. Jézus Krisztus második eljöveteléről is van egy rendkívüli profécia az Ószövetségben, és ez Habakuk könyve 3. fejezetének 3. és 4. verse, ami nélkül különben nem más történetet nem tudnánk megérteni, mint a hitetlen Tamásnak a történetét, János Evangélium a 20. fejezet 27. versében, mert Habakuk könyvében azt olvassuk, hogy amikor Jézus másodszor eljön, ő is egy bizonyos értelemben még az emlék jeleit a rossznak magán viseli. Még ott lesznek a testén is a rossznak az emlékjelei, tudnik, amivel átverték a kezét, a lábát, amivel az oldalából vért folyattak, a dárdának a hegye. sugarak ragyognak elő az oldalából, ott van az ő hatalmának rejteke, mondja jelképesen ez a Habakuk prófétának a jövendőlése. Jézus, amikor feltámadt, magán viselte az emlékét a rossznak, de békévé oldott formában. Jézus, amikor másodszor eljön, egyedül ő fogja magán viselni, és az 1000 év után is magán fogja viselni ezeket a nyomokat, de senki ember nyugtalan tudattal nem fogja elkezdeni az örök életet, mert Jézus mindenkinél meg fogja mutatni azt, hogy mi mindent megtett azokért az emberekért is, akik nem lehetnek itt. Akik nem jutottak el az igazi megbánásra, akik nem gyakorolták a megbocsátást más emberek irányába, azok nem lehetnek itt az örök életben, mert az örök életbe csak azok az emberek juthatnak, akikben szeretettel párosult hit született meg. Ha ez nem születik meg egy emberben, akkor az örök életben is újra elkezdődne ez a már általunk valamennyire is ismert dráma, amit földi történelmnek nevezünk. Én azt gondolom, hogy a Bibliának ez a megoldása, hogy az igazi megbocsátás az tényleg fátyolt borít a múltra, de a békévé oldott emlékezésnek a fátyolát. Ez is egy különös módon hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember az örök életet milyen nagyságban és milyen fenségben gondolja el. És úgy gondolom, hogy a második zeneszámunk is itt befejezésül megszólalhat, Gárdonyi Zoltánnak a feldolgozása Balassi Bálint híres bűnbánati énekére, Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. Ha idéztem József Attilát a rossz példára, már olyan értelemben a rossz példára, hogy szerencsétlen magyar költőnek az életét követelte, az, amibe belevitték, illetve hagyta magát belevinni, ezt nem tudjuk egész pontosan százalékosan, hogy mennyi a felelősség az embereken és rajta. Nincs ember, aki itt ítélkezhetne más ember fölött. De van arra is példa a Bibliában, hogy Dávid hogyan tudott 100-szor és 1000-szer kijönni a rosszból. És Balassi Bálint egy ilyen dávidi példája a magyar irodalomnak, és ezért az igazi megbánás és bűnmegbocsátás végén hallgassuk meg Gárdonyi Zoltánnak Bocsásd meg Úristen című dalát.
Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok vertelmességét.
Nevét kimondtam, akkor még egy cseppnyi időnk maradt, hogy a vetítést az ő példájával kezdjük, az igazi megbánásra, de főleg az igazi megbocsátásra. Mert amit Dávid tett a családjával, főleg pedig fiával, Absalonnal, az az emberi megbocsátásnak egy gyönyörű példája, amelyből kiindulva egy rövid összeállítást illesztenénk most az előadás végére a leghíresebb képzőművészeti feldolgozásokból. Dávid történetéből, ahonnan szeretnénk kiindulni, az a Saul-Dávid gyűlölködés, amelyben Dávid olyan sokszor adta jelét az igazi megbocsátani tudásának. Egy francia miniatúra 13. századból, amely a felső iniciáliában mutatja, hogy Saul mindig visszaélt a megbocsátással, és Dávidot meg akarta ölni azért, mert jó, és jó volt iránta. Épp a dárdáját fogja, és odahajítja Dávid felé. Nézzük a következő képet, ahol ennek a kinagyítása látható, tehát talán most jobban láthatjuk, hogy Dávid, aki hárfázott neki, aki fiatal ember volt, itt jobb oldalt azért ábrázolt ez a középkori mester ilyen kis termetűnek, és Saul, ugye az idősebb, jóval idősebb király, hogy megfogja a dárdáját, és a jóra ezzel a rosszal válaszol. Ugye ezt a jelenetet megdöbbentő erővel fejezte ki Lukács van Leiden a 16. század elején, amely a képzőművészet történetében a depressziónak az első megrázó ábrázolása. Itt a baloldalt ülő Saulra, aki ott kezébe szorongatja a dárdát, tényleg rá lehet mondani, hogy ilyen egy depressziós, vagy egy olyan ember, akinek feloldhatatlan lelki kínjai vannak, aki nem tudja igazán nagylelkűen bonyolítani az emberi kapcsolatait, kifejezett igazságtalanságukba téved egészen már a halál veszélyig. Jobb oldal Dávid szinte az ártatlanoknak a mozdulatával pengeti a hárfát, nem is tudja, hogy mi vár rá. Háttérben az udvaroncok is csak úgy közömbösen beszélgetnek, de Saul a következő pillanatban fog fölugorni és elhajítani majd a gyilkos fegyvert. Ugyanez a pillanat Rembrandtnak egyik legnagyobb, leghíresebb olajfestményén, amely most az Amsterdami Rijksmuseumban látható, Saul Dávid hárfajátékát hallgatja, és Rembrandt azzal is újít a kép megjelenítésén, hogy nem csak a dárdát látjuk ott a jobb kezében, hanem a bal kezével még törli is az egyik szemét. Tehát látszólag megenyhül, ugye Dávidnak a bizalma, segítőkészsége, az könnyekre fakasztja, de a másik szabadon hagyott jobb szemen láthatjuk, hogy mennyire üres ez a nézés, mennyire csak fizikai könnyek jönnek, itt nem a lélek megindulásáról van szó. És jobb oldalt Dávid, hogy belefeledkezik a zenébe, a játékba, amivel egy kicsit lehetett ennek a királynak a búskomorságát oldani. Nézzük meg közelebbről is, egészen közelről ezt a tekintetet, Saulnak ezt az üveges, ezt a semmibe meredő tekintetét. Hát erre mondtam azt, hogy ha az emberek így elfásulnak, és ennyire rutinszerűen élnek, emögött mindig az van, hogy valahogy lelkileg nem készségesek a megbocsátásra, de mikor legyen valaki készséges, ha nincs hite abban, hogy Isten kegyelme mindig megújul, ő mindig kész a megbocsátásra. Ha valaki nem ismeri az Istent, akkor kiszámítható, hogy mi lesz a lelki életéből pár év vagy pár évtized alatt. Dávidnak egészen más volt a lelki élete. Dávid, aki másokért élt, aki soha nem a maga hasznát nézte, akivel sok igazságtalanságot elkövettek, de ő maga milyen át tudta érezni, hogy ő mennyi igazságtalanságot követett el. És ha neki Isten a 10 000 talentumot elengedte, akkor ő a képletes 100 dénárt miért engednie el a másik embernek. Nem volt olyan bűn, amit meg ne bocsátott volna Dávid. És amikor ő elkövette a szörnyű bűnét, és neki is az eddiginél nehezebben ment a megbánás. Egy bizánci miniatúra a 10. századból, baloldalt láthatjuk, hogy a próféta Nátán megjelenti Dávidnak a bűnét, ugye egy példázat segítségével, de Dávid végül is meg tudta magát alázni, meg tudta bánni a bűnét, és rögtön a megbocsátás feloldását Nátán kijelentette neki, ezt láthatjuk a jobb oldali részben, ahogy Dávid térdre borul. Rembrandt rajzán, ahogy a próféta elmondja neki a szegény ember egyetlen egy bárányának az elorozását, és Dávid szembe tud fordulni önmagával, és ezért hirdetheti meg majd neki a próféta az Istentől jövő megbocsátást. Ugyancsak egy másik képen, másik Rembrandt rajzon ez a jelenet, hogy Dávid mélyen elgondolkozik, és önmaga fölött pálcát tör. Ennek a véteknek volt a következménye, hogy a családja szembefordult Dáviddal, és Rembrandtnak ez a viszonylag kevéssé ismert olajfestménye azt a pillanatot ábrázolja, amikor az egyik szembeforduló fiú Absalon jön, és bánja meg, sajnos csak később kiderül, csak látszólag bánja meg a bűnét, hogy a saját fivérét, Amnont megölte az édesapának, Dávidnak. De nézzük meg, hogy Dávid mégis honnan nyerte a megbocsátani tudást, hogy olyan rögtön, olyan gyorsan, olyan szívélyesen odaszorította magához a fiát. Dávid a naponkénti ima küzdelméből nyerte ezt. Mert megbocsátani tudni, ez nem egyszer kivívott sajátság az életünkben. Megbocsátani tudni, ez mindig a természetünkkel vívott harc következménye, hogy ne azt nézzük, amit mi kaptunk, hanem arra is figyeljünk, ami sok rosszat mi adtunk, és azt az Isten milyen nagy lelkűen hordozza, hogyan akar kiemelni abból bennünket. Rembrandt részkarca, Dávid imádsága Isten előtt, minden idegszálával Isten keresi, és ő benne keresi a megújulását az életének. Tulajdonképpen a megbánás és az Istentől jövő megbocsátás ad az embernek egy olyan lelki felfrissülést, vagy lelki töbletet, ami megakadályozza az embert, hogy elfásult életet élhessen. Igen, ez az a Jézus Krisztus, aki maga is mindig Istenhez fordult, könyörgéssel, kiáltással, pedig neki semmilyen bűne nem volt. Ő azonban az emberiségért küzdött, és ő úgy akarta meghozni az áldozatát, hogy az valóban ne egy eltompult tudattal, egy szolgaian kötelességszerűen meghozott áldozat legyen. Rembrandt mindig szerette Jézusban kifejezni a szeretetet, de a tündöklő értelmet is. Jézus ezért utasította vissza, tudjuk, a bort, a szivacs, a borba mártott szivacsot is a keresztfán, mert ő nem eltompult idegekkel akart az emberért áldozatot hozni, hanem teljes öntudatával, teljes, tökéletes birtokában az életének, amitől nem kellett volna megválnia, hiszen bűnt nem követett el, ő adta az életét az emberért, hogy legyen helyettes, hogy legyen helyrehozatal, hogy legyen joga megváltani a bűnbocsánatnak a jogát. És Rembrandtnak legcsodálatosabb részkarcai, festményei szólnak arról, hogy Jézus hogyan vezetett el a megbánáshoz és a megbocsátáshoz, amikor megbocsátatott a samáriai asszonynak. Érdekes, ezeken a Rembrandt műveken, vagy négyet, ötöt fogok csak erre a témára bemutatni, hogy Jézus mindig alacsonyabban ül, tehát a feje mindig lejjebb van, mint a beszélgető partnerének, a samáriai asszonynak. Háttérben jobb oldalt tanítványok érkeznek Sikár városából, előtérben pedig a beszélgetés Jézus és a samáriai asszony között. Valamikor ezt úgy hajtja végre Rembrandt, hiszen Jézus is, hát legalább akkora lehetett testileg, mint ez az asszony, hogy meghajol Jézus. Keresi az emberben azt a részt, amit megszólíthat. Keresi az emberben, hogy hogyan tudja megkönnyíteni az ember számára a megbocsátást, a megbánást, hogy megbocsáthasson. A Biblia szerint nem csak akkor kell megbocsátani egy embernek, amikor a másik megbán valamit. Hát ha ez lenne az igazság, akkor kevés megbocsátás hangozhatna el a világon. Az embernek mindig készen kell lennie a megbocsátásra. Az ember soha nem táplálhat haragot vagy gyűlöletet a másik emberrel szemben. Jézus erre hozott példát. Jézus mindig meg akarta könnyíteni azt, hogy emberek megbánhassák a bűneiket, mert az biztos, hogy igazán a bűn rendezése akkor következik be a megbocsátással. De nem szabhatjuk a bűn megbánást a feltételeként annak, hogy megbocsátassunk, hogy megbocsássunk a másik embernek. Itt már az olajfestményekre térek rá, itt is látjuk, hogy sokkal lejjebb van Jézus arca, tehát szolgálja a másik embernek, keresi a másik embert, a lelkét akarja felemelni arról a szintről, ahol éppen most van. Tehát ezt a Biblia soha nem tanítja, hogy csak akkor bocsássunk meg, hogyha megbánták az emberek az ellenünk elkövetett vétkeket. Az embereknek mindig érezniük kell, hogy nem velünk történt a nagy baj, hanem velük. Ezért mindig állandónak kell lenni a megbocsátásra való készségnek. Ez már a negyedik Rembrandt kép, és talán még az utolsó, az ötödiket is hadd mutassam be, ez talán a legmélyebb és a legösszefogottabb. Az asszonynak a kezében megáll, ugye a csörlő nem húzza fel a vizet, hanem a tekintete Jézusról, lenem veszi a tekintetét Jézusról, és Jézus pedig olyan szeliden kérleli, Hogy azt az életet, amit most él, azt ne folytassa tovább. De ezt is olyan közvetetten, nem rámutatva, hanem csak úgy éreztetve azt, hogy az embereknek a legnagyobb akadályuk az, hogy a saját maguk, a saját maguk természete és a saját maguk lénye a megjobbulásukban. És ugyanezt szeretném érzékeltetni egy 20. századi mesterrel is, Odilon Renon francia festőnek, 1900 körüli festménye, hogy a samáriai asszonnyal való beszélgetés az asszony arcát megvilágítja, tehát az asszony most érti meg, hogy neki megbánásra van szüksége, az eddig életével való szembefordulás, neki rendezni kell az életét, és Isten az a lény, aki képes mindenkinek az életét erkölcsileg rendezni, és pedig úgy, hogy ez a megvilágosodás azért jöhet
az asszonyra azért lehet a sajátsága, mert Jézusból áramló szeretet és gyengétség, ami megolvasztott ennek az asszonynak a szívét, ezért festi meg így ez a francia mester, hogy a Jézusnak a szíve tájékán ez a fehéres, sárgás fény világítja meg a másik embert. És Jézus egy hatalmas nagy példázatot is elmondott a megbocsátani tudás, hogy Isten hogyan szalad ki az ember elébe. Lukács van Leiden tékozó fiú példázatának a bemutatása, hogy nem bent a házban következik be a viszontlátás, hanem Isten minden nap kimegy a város szélére, ugye az atya, aki Istent jelképezi, minden nap várja a fiát. Nagyon nehéz ezt ábrázolni, többször elmondtam már, és mutatok is néhány képet, például egy 16. század végi olasz mester ábrázolása, ahogy hát megbocsát a fiának, de hát itt látjuk még, hogy a nagyon drámaian nincs bemutatva a kép, mint hogyha valaki csak ruhát váltana, csak éppen a képnek a címe mutat arra, hogy a tékozó fiú hazatérése. Ez a kis kutya is sokat levesz azért a jelenet drámaiságából, olyan familiárissá oldja a dolgokat. Vagy például Leonello Spádának, szintén 16. század végi olasz mesternek a képe, nagyon idősnek ábrázolja ezt az atyát. Ez majdhogy nem már a Volteri mondás súrolja, hogy hát megbocsátani ez a mestersége, mert hát az idős emberek tudjuk, hogy sokkal másképpen veszik az életet, és hát ők olyan mindent megbocsátanak, ami olyan nem egészen jó, hogy csak a szeretet nyilvánul meg, az igazságosság nem. Aztán még azért a francia, illetve az olasz barok után a spanyol barokra is figyeljünk, itt is a kis kutyus meg a borjó, hogy jönnek haza a legeltetésről, meg az egész családi jelenet elveszi ennek a hatalmas megbocsátásnak a drámai mi voltát. Itt is nagyon idős az apa, meg mondom, ez is a Volteri mondás közelében van. Azt hiszem, hogy itt is mindenféleképpen Rembrandthoz kell fordulnunk, a sokat ismert képekben kell gyönyörködnünk, hogy Dürer még de iktatva, Dürer tékozó fiú megbánása a disznók között, amikor még a moslékos vájúból se adtak neki, és itt van a nagy Rembrandti megfogás, hogy azért csodálatos az Isten megbocsátása, mert ő soha nem érezteti az embernek teljesen elveszett voltát, mert megbocsátás nélkül és nagylelkű szeretet nélkül semmi lenne az ember, semmi jövője nem lenne, de az Isten ezt nem érezteti, hanem úgy karolja fel ezt a gyermekét, mint a világ legértékesebb kincsét, pedig egy-két szót fűzhetnénk ahhoz, hogy miféle élet áll egy ilyen arc mögött, meg egy ilyen lepusztult ruházat, meg lepusztult test mögött. Ugyanezt fejezte ki Rembrandt a híres olajfestményén is 1668-69-ban, az előbbi egy 30 évvel ezelőtti részkarc volt, ez most Szentpétervár ott az Ermitásban látható, hogy visszafogadja az apa a fiát. Csak éppen ezt a jelenetet nagyítsuk még ki, ezt a csodálatos visszafogadást, a megbocsátani tudást. A gyermeknek a lábáról még a cipő is lehullott, annyira szaladt, mert annyira bizalma volt az apjához, mert látta, hogy az apa jobban szereti őt, mint ő magát, saját magát. És ezért hatalmas dolog ez a Rembrandt. Csak ha ezt nézzük az ermitázsi olajfestményről, ezt a teljes együttérzést, hát megbocsátani valóban azt tud, aki teljesen együtt is tud érezni, aki látja azt, hogy az ember nem csak bűnös, hanem áldozat is, aki látja azt, hogy egyedüli módja az ember felemelésének a megelőlegezett bizalom, a megbocsátás. Isten így keresi az embert, minden embert így keres. Ne felejtsük el a tékozó fiú példázat előtt, ezt a példázatot mondta el Jézus, amelyről Domenico Fetti olajfestménye mutatja, hogy ez az asszony kisepri az egész házat, hogy azt az elgurult drachmát megtalálja, mert Isten így keresi az embert, hogy megbocsáthasson neki. És a saját életét adta a jogért, hogy megbocsáthasson. Lukács Cranachnak a képe Jézus, hogy a gyermekeket magához vette és szerette, és a tanítványok, akik el akarják parancsolni a gyermekeket. Miért hatalmas téma ez, miért ábrázolták többen a festők? Mert Jézus azt mondta, hogy ha az ember ilyen marad, vagy ilyenné válik felnőtt korában, hogy készséges arra, hogy megbánjon valamit, akkor az Isten tényleg az embert a magáévá tudja fogadni, és meg tudja gyógyítani a bűnbetegségből. A legborzalmasabb betegségekből meg tud gyógyítani az Isten.